Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 10 éve küzd Európa a nőkkel szembeni erőszak visszaszorításáért, az öreg kontinenssel együtt pedig a mi fiatal demokráciánk is. Május 11-én volt az Európa Tanács nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló, közismert nevén isztambuli egyezmény 10. évfordulója. Az egyezmény erőteljes, jogilag kötelező érvényű szabályokat fogalmaz meg a kormányok számára annak érdekében, hogy megakadályozzák az összes nő és lány elleni erőszakot, támogassák a túlélőket és felelősségre vonják a bántalmazókat. De hol állunk most úgynevezett nőfronton? A legyintés mellett mit tesz, illetve kellene, hogy tegyen a társadalom, a COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatos lezárások vonatkozásában szárnyra kapott, családon belüli erőszakról szóló jelentések által kirajzolt lesújtóképpel. Benkő Erika politológus, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója a Naprakész vendége. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A női jogvédők mérföldkőnek tartják az isztambuli egyezményt, amely arra ösztönzi az államot, hogy válaszoljon az áldozatoknak. Előírja a kormányok számára, hogy orvosolják a nemzeti jog és a szakpolitikai irányelvek hiányosságait. Románia 2016-ban ratifikálta a nőket védő isztambuli egyezményt. Utazzunk egy picit az időben. Milyen volt a hazai jogrend a nők védelmét illetően 2016 előtt, és milyenné vált mostanra? Ön 2016 és 2020 között parlamenti képviselőként is tevékenykedett.
Így van, tehát mindenképpen hiányos volt a jogrend a ratifikálás előtt, és mindenképpen történtek lépések jó irányba, miután 2016-ban Románia ratifikálta az isztambuli egyezményt. Ami kimondottan releváns ebben a tekintetben, hogy célzottan a családon belüli erőszak visszaszorításának az érdekében módosult a törvény. Ezt a módosítást egyébként a Czép Andrea RMDSZ-es képviselő dolgozta ki, és a lényeg az, hogy a bántalmazott azonnal el lehet a közös otthonból távolítani. Életbe lépett például az azonnali távoltartási engedély, ez korábban 3 nap volt, ami ugye ebben az esetben teljesen abszurd. És az új törvénynek az az előnye mindenképpen, hogy az áldozat védelmére helyezi a hangsúlyt. És amennyiben például az áldozatot a bántalmazó továbbra is zaklatja, akkor lehetőség van az elektronikus monitorizálásra is. Valamint ennek a megszegése akár börtönbüntetéssel is járhat, ami ismét egy újdonság. Egyébként most már a kibékülés esetében is felelnie kell a bántalmazónak a törvény előtt, ez korábban nem így volt. Továbbá szintén módosult azóta az audiovizuális törvény is, ha például a családon belüli erőszakról jelenik meg valamilyen tartalom, akármilyen audiovizuális felületen, akkor fel kell tüntetni például a segélykérő zöld számot. Tehát összességében azt mondhatom, hogy Románia törvényei összhangban vannak az isztambuli egyezmény kritériumaival, és ebben ismétlem az LMDSZ nőszervezetének, nevezetesen Csép Andreának nagy szerepe volt. Viszont, hogy a gyakorlatban mindez hogyan működik, arra egyelőre nincsen adat.
Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy számos fronton jól állunk a törvényekkel Romániában, csak a betartatásuk, az alkalmazásuk az, ami hiányosságokat vet fel, vagy kívánivalót hagy maga után. Tehát erre vonatkozóan egyelőre nincsenek adatok még?
Erre vonatkozóan egyelőre, tehát végül is, hogy arra gondolunk, hogy 2020-ban fogadta el a parlament ezt a törvénycsomagot, akkor igazából, tehát még nem látjuk, hogy az intézmények hogyan működnek, tehát nincsen egy konkrét állátásunk arra, hogy ez milyen eredményeket fog eredményezni a továbbiakban. De mindenképpen biztató az, hogy a hatóságoknak most már sokkal több eszközük áll a rendelkezésre arra, hogy megvédjék azokat a nőket, akik erőszakot szenvednek el családon belül.
Térjünk vissza picit az isztambuli egyezményre. Törökország kilépett az egyezményből, Lengyelország fontolgatja a kilépést, és ez Európa. Szomorú jövő elé nézünk.
Jó, hát sajnos Törökország esetében még ott van az a nagyon súlyos formája a családi belüli erőszaknak, amit becsületbeli gyilkosságnak neveznek. Én egyébként elképesztő és szörnyű történeteket hallottam török képviselőnöktől az Európa Tanácsi Egyenlőségi Bizottságában, tehát sok voltak is ezek a történetek engem, tehát egyáltalán nem lett meg, hogy Törökország kilépett az egyezményből. Lengyelországban pedig sajnos ugyancsak súlyosodik a nők helyzete, ugye ott van például az abortusz törvény, ami szintén a nőkkel szembeni erőszaknak egy formája, holott ugye nem a családban történik. Jelenleg Lengyelországban is az a helyzet, hogy a jelenlegi a lengyel kormány egy tényleg egy fundamentalista, konzervatív vizmus jegyében tekint a nőkre, ami mindenképpen egy nagyon negatív fejlemény nőjogi szempontból. Ugyanakkor talán pontosan ezért mindezek fényében kezdett konzultációt az Európai Bizottság egy átfogó és az egész unióra kiterjedő európai törvénykezés megalkotására, mert azért elég nagy eltérések vannak a tagállamokat tekintve ebben a kontextusban.
Erről a konzultációról szeretném, hogyha beszélnénk még a továbbiakban, de térjünk át Romániára. Mennyire volt egyszerű gyakorlatba ültetni a már korábban említett törvényeket, amit az RMDS nőszervezete kezdeményezett, illetve elfogadtatni Romániában az isztambuli egyezménynek az előírásait?
Gondolom, hogy tekintve az, hogy Románia korábban ratifikálta ezt az egyezményt, tehát nem voltak különösebb nehézségek a parlamentben ezzel kapcsolatosan. Sőt, igazából maximalizálta Románia egy tekintetben, tehát a parlament maximalizálta azt a kritériumrendszert, amit az isztambuli egyezmény előírt. Tehát ilyen tekintetben a törvényhozásban nem voltak gondok. Viszont ugye mindig a puding próbálja az evés, tehát a gyakorlat fogja megmutatni, hogy ezekkel a törvényet a lehetőségekkel végül is a hatóságok hogyan fognak élni. Én egyébként azt látom, és az elmúlt 4 évben azt láttam, ami a törvényhozást életi, hogy azért kell egy bejáratási időszak mindenképpen. És maguknak a hatóságoknak is hozzájuk kell szokniuk ahhoz, hogy ezekkel az új eszközökkel fel tudjanak lépni, és hogy hatékonyan lépjenek fel ebben a tekintetben. Egyébként különféle egy nőjogi szervezetek képviselőtől hallottam azt, hogy most hihetetlenül a kedvező olyan tekintetben, hogy például amikor az ő munkájukat segíti, az, hogy például őket is elkísérhetik a hatóságok egy-egy bejelentés kapcsán. Tehát mindenképpen, amennyiben a civil szervezetek és a hatóságok együttműködnek, szerintem az a gyakorlatban azt fog reális eredményt hozni.
Itt azt mondta ön, hogy a hatóságoknak hozzá kell szokniuk. Mennyire kell hozzászokniuk az érintetteknek, a bántalmazottaknak ahhoz, hogy igen, van törvény, ami védi őket?
Azt gondolom, hogy létezik egy társadalmi stigma azzal kapcsolatosan, hogyha valakit bántalmaznak, ezt nagyon nehéz felvállalni. Ennek lélektani okai vannak, ennek társadalmi okai vannak, ennek anyagi okai vannak. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Egyébként az is sajnos előfordul, hogy nagyon sok bántalmazott később visszatér a bántalmazóhoz. Egyébként az a törvény, amit a Románia parlamentjében elfogadtunk, egyébként valamilyen szinten próbálta ezt is kiküszöbölni azzal, például, hogy mindenképpen kibékülés esetén is azért felelnie kell a bántalmazónak. Én azt gondolom, hogy társadalmi mentalitás váltásra van szükség ezzel kapcsolatosan, és ilyen tekintetben én azt gondolom, hogy az RMDS-nek a NEM kampánya az sikeres volt. Olyan tekintetben, elnézést kérek, a nőszervezetnek a kampánya volt sikeres, olyan tekintetben, hogy azért sikerült társadalmiasítani ezt a kérdést, és ez nem egy elhanyagolható fejlemény.
Benkő Erika politológus, a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat igazgatója a Naprakész vendége. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy 10 éve küzd Európa a nőkkel szembeni erőszak visszaszorításáért, 10 éves az isztambuli egyezmény. Nemrégiben konzultációt hirdetett az Európai Bizottság, amelynek célja egy olyan átfogó európai törvénykezésnek a megalkotása, amely a nők elleni és a családon belüli erőszak visszaszorítását célozza. Az RMDS nőszervezete is részt vett a konzultációban, és megtette a saját javaslatait. Ismertetni ezeket?
Igen, tehát az RMDS nőszervezete nagyjából azokat a javaslatokat tette meg a tekintetben, amelyeket adomány törvényhozásban már sikerült elfogadtatni és törvényelőre emelni. Említettem ezek között a bántalmazó eltávolítását és távoltartását a közös otthonból, valamint az elektronikus karkötőnek a bevezetését. Ezek kiegészültek azzal, hogy a segélyhívó szám, amit ilyen esetben hívni lehet, az a kisebbségek nyelvén is elérhető legyen. Valamint, ami nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élőkkel szemben elkövetett családi erőszak tekintetében is fogalmazott meg javaslatokat a nőszervezet. Az utóbbit az én véleményem szerint például a hazai jogrendbe is fel kellene emelni.
A közös európai fellépéstől mit vár el a nőszervezet?
Én mindenképpen azt gondolom, hogy az a tény, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, ez egyfajta garanciát jelent arra nézve, hogy lesz valamilyen kifutása, valamilyen konkrét eredmény azzal, hogy ők ezzel foglalkoznak. Én nagyon remélem, hogy ki fognak dolgozni erre nézve a stratégiát, ami majd normaként jelenik meg az uniós jogrendben, mert a nagyon eltérő helyzetek azt mutatják meg, hogy azért szükség lenne ennek is a harmonizációjára.
Az isztambuli egyezmény romániai ratifikálására vonatkozó törvénytervezet sürgeti az összes illetékes állami szerv és szolgálat bevonását annak érdekében, hogy a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak ellen összehangolt módon lépjenek fel. Ez maximális mértékben megtörtént? Itt mondta ön, hogy a hatóságoknak hozzá kell még szokniuk ahhoz, hogy milyen törvények is vannak, vagy azért még mindig ott tartunk, hogy a nőjogi csoportok nyújtják a legtöbb szolgáltatást a túlélők számára, beleértve a menedéket, a mentálhigiénés ellátást, és miért ne a jogi segítséget is.
Én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell várni előre tekintetben, mind a társadalom, mind az állami szerveknek a magatartás gyökeresen megváltozzon. Tehát az utóbbi időben is láttunk olyan híradásokat, hogy zaklatásos kérdésekkel nők például a rendőrséghez fordultak, és a rendőrség nem most segített volna nekük, hanem kigonyolta őket. Tehát ilyen tekintetben a nőjogi szervezeteknek a munkája egyszerűen pótolhatatlan, mert ők igenis bátorítják a nőket arra, hogy tegyenek a bántalmazás tekintetében, és egyébként az általuk működtetett hálózatok is életvágóan fontosak. Viszont én remélem, hogy előbb-utóbb az állami szerveknek a magatartása is meg fog változni. Tehát most nyilván ez egy sokkal hosszabb idő, viszont amennyiben együttműködnek a nőjogi szervezetekkel, én azt gondolom, hogy sikereket lehet elérni ebben a tekintetben. Én legalábbis nagyon reménykedem ebben.
Egyébként abban a Romániában kell reménykednünk, amely csak elméletben tekinthető szekuláris berendezkedésűnek, hisz az ortodox egyháznak a szószoros értelmében is hatalma van, és Teodiszi érsek olyat mond, hogy a nő, idézem, a nő nem képes állandó imádságban élni az esendősége miatt, miért lenne ez diszkrimináció? Ez a női kondíció, ő kezdte, az ő hibája a bűnbeesés, és most is tehetetlen. Nevetséges, de ugyanakkor nagyon elgondolkodtató kijelentés ez az én szememben.
Hát én azt gondolom, hogy az Érszegegés Románia csokolt ezzel a kijelentésével, és szerintem elfogadhatatlan, amit mondott. Tehát ennek a középkori mentalitásnak nincsen helye a 21. században, és én nagyon örülök annak, hogy több nőjogi szervezet a diszkrimináció ellenes tanácshoz fordult emiatt a kijelentés miatt. Azonban számomra, ami még sokkolóbb, hogy utólag az ortodox egyház kiadott egy közleményt arról, hogy ez nem az érseknek a magánvéleménye, hanem ha most nem tudom, hogy pontosan idézem el, de ez a Bibliába foglalt teológiai igazság ő szerintük. Tehát ilyen körülmények között azt hiszem nincs, amit csodálkozunk azon, hogy Romániában olyan elterjedt a nőkkel szembeni erőszak. Tehát az egyháznak ez a dehumanizáló kijelentése azt sugallja, legalábbis az én szememben, hogy a nők alacsonyabb rendű lények, mi több ők felelősek az eredendő bűnét, és ők meg teljesen rendben van az, hogy ez fájdalommal és büntetéssel jár. Én ezt ijesztőnek tartom, hogy egy olyan befolyással rendelkező vallási vezető, mint az érsek, ezt így konkrétan megfogalmazza, mert azt gondolom, hogy ennek lesznek társadalmi hatásai az elkövetkezőkben.
Ki kell kezdeményezze ezeknek azt, hogy elérjük ezeket a társadalmi hatásokat? Gondolok itt arra, hogy az érsek kijelentésére ki kell hangsúlyosan reagáljon. A férfi társadalom, a nőkkel felhívják erre a figyelmet? Ki kell világosságot gyújtson a sötét fejekben?
A rövid válaszom az, hogy mindenki, a férfiak, a nők, az értelmiség, a nőjogi szervezetek, mindenki, a többi történelmi egyház. Tehát ez egy olyan vélemény, amivel szemben határozott és markáns álláspontot kell véleményem szerint megfogalmazni.
Csak hogy ez elmaradt, tehát ha jól tudom, akkor ott tartunk, a nőjogi szervezetek megszólaltak, illetve a diszkrimináció ellenes tanács eljárást indított, és ezzel ennyi.
De ez egy jó lépés a megfelelő irányba, és várjuk meg ennek a kifutását. Tehát mi mindannyian tudjuk azt, hogy az ortodox egyház óriási befolyással rendelkezik Romániában, és mint mondtam, hogy engem aggaszt, hogy ennek társadalmi következményei is lesznek. Viszont itt azért több cikket láttam a román médiában ezzel kapcsolatosan, és én azért ez egy jó dolognak tartom azt, hogy román értelmiségek azért cikkeztek erről.
Igen, nyilván az értelmiségi réteg megszólalt, viszont nagy kérdés, hogy mekkora súlya van az értelmiség szavának szemben az érsek szavával.
Én azt gondolom, hogy mindenképpen függetlenül attól, hogy most rövid távon vagy hosszú távon lehet ezzel eredményeket elérni, mindenképpen nagyon fontos az, hogy megszólaltak emberek, és egyébként az értelmiségnek ez az egyik feladata, hogy olyan sarkalatos kérdésekben, amelyben egyedül ő tud megfogalmazni kompetens és pertinens érveket, hogy mindenképpen megszólaljon.
Eddig többnyire a nőkkel szembeni erőszakról beszélgettünk, és Théodicy érse kijelentésével érkeztünk el a diszkriminációhoz, amely hangsúlyosan érinti a nőket is, és itt nem csak a szőkenős viccekre gondolok, nevelés vagy társadalmi kondicionáltság kérdése ezzel. Nyilván nem arról van szó az én olvasatomban, hogy egy karikat nem karikírozhat ki, ahogy a nevében is benne van, nőellenes magatartás, de vannak azért nagyon durva viccek, megjegyzések, amelyek közszájon forognak, és akár olyan megjegyzések is, amelyek olyan férfi körökben hangzanak el, ahol nem szabadna, hogy elhangzódjanak, akár politikusi körökben is a nőkkel szembeni megjegyzések. Mit lehet tenni, mit kell tenni? Ön kapott már ilyen megjegyzést, és mit tett ön ebben a helyzetben?
Azt hiszem, hogy nincsen Romániában Székelyföldön olyan nő, aki egy adott ponton az élete során, a szakmai tevékenysége során ne szembesült volna ezzel. Nem tudom, valószínűleg úgyis még van egy úgynevezett székelyvit, hogy a sör nem ital, a medve nem játék, és az asszony nem ember. Ezt én egyébként annak ellenére, hogy székely vagyok, felnőttként az interneten láttam először, de azóta sajnos nagyon-nagyon sokszor. És ez csak egy tényleg a sok közül, amit így kiragadtam, de és azért ragadtam ezt ki, mert ez tényleg ott van szem előtt folyamatosan. És ennek is van egy nagyon erős dehumanizáló jellege, ami a nőknek a feltételezett alacsonyabb rendőrségét hangsúlyozza. És amúgy, hogyha határozottan fellépsz ez ellen, akkor úgy legjobb esetben átsütik, hogy nincsen humorérzéke. Tudod, ebben nincsen semmi vicces, hogy a nő ne lenne ember. Ez nem vicces. Még akkor sem tulajdonképpen ez egy székely nyelvjárásra alapozott szójáték, és eredetileg arra utal, hogy az ember a székely nyelvjárásban férfit jelent. Én azt gondolom, hogy sajnos a társadalomban nagyon erősek azok a beidegződések, amik a nők szerepét korlátoznák minden tekintetben. Ezt például megtapasztalom nap, mint nap a közösségi médiában a saját oldalamon, hogy ahol bármilyen nőjogi bejegyzések kapcsolatosan, tehát a pozitív visszajelzések mellett azért negatív kommentárokat is kapok. Legutóbb például egy kezdeményezésem kapcsán, a székelyföldi nők műhelyének a kapcsán, valaki egész egyszerűen azt kérdezte tőlem, hogy és a konyhával mi lesz? Hogy ezzel mit lehet tenni? Semmiképpen nem szabad szó nélkül hagyni. Én például mindig minősítem azt az életet, aki ilyen hangnemet használ, és mindig kikérem magamnak. Tehát én nem tolerálom, és nem megyek el amellett, hogyha valaki így viszonyul hozzám. És egyébként azt gondolom, hogy jó az, hogy értelmiségi körökben egyre nagyobb visszatesztés vált ki mindez, mert ez szerintem egy jó fokmérő ennek, hogy valamiféle áttörés előbb-utóbb lesz tekintet. Mert legalábbis nekünk azon kell legyünk, hogy mindenképpen legyen áttörés.
A konyhával mi lesz kérdésből jut eszembe, hogy karácsony előtt Hegedűs Csillával, államtitkárral beszélgettem, és az egyik betelefonáló hölgy élő adásban azt nehezményezte, hogy Hegedűs Csilla miért van itt a rádióban és beszélgetünk mi, amikor neki nőként arra kellene készülnie, hogy a családi asztalon legyen töltött káposzta, mákos beigli meg társai.
Jó, hát a nők között is azért néha elkérne egy nagyobb szolidaritás. Viszont pontosan ezért születnek időnként kezdeményezések, amelyek pontosan ezt a célt szolgálják, és vannak olyan kérdések, amelyekről többet és jobban kell beszélnünk, pontosan azért, hogy a nőtársainkban is elindítsuk azt a gondolkodási folyamatot, ami előbb-utóbb kifut oda, hogy ők maguk is egyenlő, tehát úgy gondolják, hogy akkor férfiakkal egyenlő esélyeket érdemelnek.
Mit lehet tenni, ki kell, hogy tegyen valamit? Ez volt az eredeti kérdés itt, a női szolidaritást hogyan kell erősíteni, illetve iskolában kell kezdeni ezt az egészet fiúk és lányok között, vagy pedig a középkorú hölgyekkel kell kezdeni? Van erre bevált módszer?
Nem hiszem, hogy erre lenne bevált módszer, legalábbis eddig én nem tapasztaltam, hogy lenne. Viszont mindenki a saját eszközeivel kell, hogy megpróbálja azt, hogy e tekintetben tenni tudjon. Én például ennek érdekében indítottam a székelyföldi nők közéleti műhelyét, Mert sem olyan pertinás kérdéseket szeretnék körbejárni, ami egyrészt inspiráló lehet, másrészt megtisztítanánk egy-két fogalmat elárakodott különféle pejoratív értelmezéstől, és egyébként meg egy olyan platform lenne azoknak a nőknek, akiket érdekel ez a téma. Tehát mindenképpen nagyon pozitív kezdeményezés, viszont kimondottan azzal a céllal, hogy bizonyos fogalmakat megtisztítsunk, és bizonyos kérdéseket sokkal jobban társadalmiasítsunk.
Is elhangzott, hogy a székelyföldi nők közélet műhelyein. Tudom, hogy miről szól ez a kezdeményezés, de megkérem a hallgatóknak is, elmondja ön.
Igen, tehát én az elmúlt 4 év során a politikai tevékenységem során megtapasztaltam azt, hogy igenis szükség van a nőszervezetre, és bár őszintén mondom, hogy én korábban nem voltam kimondottan aktív a nőszervezetben, és rájöttem arra, hogy egyáltalán miért van szükség egy olyan hálózatra, egy olyan szervezetre, ami a nők érdekeit és a nők érdekeinek a képviseletét vállalja fel. Ez egy nagyon lassú, de fontos folyamat volt az én személyes fejlődés történetemben, mert során lényegében a gyakorlat mutatta meg számomra, hogy ez nem egy ideológiai dolog, hogy mennyire fontos az, hogy az erdélyi magyar nőknek a közéleti szerepvállalása egyáltalán ne esetleges legyen, és ne kizárólag helyzetfüggő legyen, mert jelenleg sajnos ez a helyzet. És egyébként azért is fordultam a nőszervezethez, mert mindenképpen szervezeti keretet szerettem volna adni a műhelynek, pontosan azért, hogy ne csupán egyéni kezdeményezés legyen, aztán esetleg elsikadjon, hanem mindenképpen az a cél, hogy a műhely során egy olyan platform alakuljon ki, ahol adott lehet majd a székelyföldi nők közéleti együttgondolkodása és az együttműködése is. A témákkal, amelyeket az elkövetkező hónapokban, ugye havonta egyszer fogjuk megszervezni, körül szeretnénk járni, nagyon széles körűek, szeretnénk beszélni arról például, hogy mi a feminizmus, és miért van negatív konnotáció a Székelyföldön, és hogy ez megalapozott-e ez a negatív konnotáció. Fel szeretnék mérni, hogy a székelyföldi nők közéleti szerepvállalása gyakorlatban hogyan néz ki, sikeres női életpályákat szeretnék megmutatni, beszélni szeretnék az egyensúlyról, például a szakmaiság és az anyaság között. Valamint azt is szeretnék, hogy amelyben olyan rendszer szintű kérdéseket sikerül esetleg a műhelyek során azonosítani, melyekkel kapcsolatosan meg lehet fontolni azt, hogy ezeket közpolitikává lehet alakítani, vagy sem, tehát ezeket szeretnénk a politikai képviseletnek az asztalára tenni. Tehát mindenképpen azt remélem én ettől a műhelytől, hogy a közélet iránt érdeklődő nőknek és férfiaknak is természetesen egy bejáratott csatornája és platformja legyen, ahol pertinens kérdéseket lehet közvetlenül a felszínre hozni, és ezeket érdemben megvitatni. Egyébként engem nagyon boldoggá tesz az, hogy az első alkalom az nagyon-nagyon sikeres volt, az első műhelyről készült videó több mint 700 ember nézte meg, pedig hát gondoljon bele, olyan témákról beszélgettünk, hogy mi a feminizmus, és miért van ennek negatív konnotáció, vagy hogy milyen rekrutációs modellek vannak a közélet észvitele szempontjából a nők esetében. Tehát a legvadabb várakozásaimat is felül mondta, megmondom őszintén, ez az érdeklődés, és a továbbiakban is mindenképpen forró témákat fogunk körbejárni, és remélem, hogy azzal, hogy olyan témákról beszélünk, amelyek jelenleg kibeszéletlenek, inspirálni és motiválni tudjuk a székelyföldi nőket, és ugyanakkor ismétlem, nem tudom, hányadik szó, de nagyon fontosnak tartom, hogy társadalmiasítani is tudjuk majd ezt a kérdést.
A nők az elsődleges célközönség, vagy pedig a nők és a férfiak, vagy is-is?
Egyformán a nők és a férfiak. Én azt gondolom, hogy együttműködésre van szüksége tekintetben, tehát mindenképpen persze elsősorban a nőket érinti ez a kérdés, de nagyon szeretnék a műhelybe a továbbiakban férfiakat is bevonni, mert egyébként együttgondolkodással és együttműködéssel tudunk a társadalmi mentalitáson tekintetben változtatni.
Itt korábban azt mondta ön, hogy mindenki a maga szintjén, a maga területén kell, hogy tegyen, utána pedig azt, hogy fontos volt, hogy szervezeti keretben kapjon helyet a székelyföldi nők közéleti műhelye. Mennyire fontos a szervezeti keret?
Szervezeti keret olyan tekintetben fontos, hogy a struktúrája az kimondottan fejlett. Tehát a hálózatokban való gondolkodás, a hálózatokban az ötletek azok gyorsabban és jobban terjednek. Tehát ilyen tekintetben, hogyha én egyedül benkverik a neki fogok annak, hogy létrehozok egy ilyen műhelyt, az valószínűleg, hogy nem jut el annyi emberhez, mint amennyi a nőszervezet struktúráján belül el tud jutni. Tehát ilyen tekintetben az egyéni kezdeményezések, amelyek szervezeti keretet kapnak, azok szerintem ilyen tekintetben mindenképpen sikeresek lehetnek.
Benkő Erika politológus, a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat igazgatója, a Naprakész vendége. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy 10 éve küzd Európa a nőkkel szembeni erőszak visszaszorításáért, 10 éves az isztambuli egyezmény. A GREVIO, amely az Európa Tanács független szakértői csoportja, amely az Európa Tanács nőkkel szembeni és családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló egyezményének a végrehajtását követi nyomon, arra mutat rá, hogy a világjárvány még inkább felszínre hozta a szakszolgálatokkal kapcsolatos már korábban is meglévő hiányosságokat, és jelentősen leszűkítette a nők és a lányok lehetőségeit az erőszak különböző formáival kapcsolatos támogató szakszolgálatok elérésére. Romániára vonatkozó adat van, vagy mit tapasztalnak Székelyföldön ezt illetően?
Igen, sajnos a szakítók véleménye szerint a járvány egyik nagyon súlyos mellékzöngéje, hogy megnőtt a családban tapasztalható erőszak. Ezt egyrészt a bezártsággal magyarázzák, másrészt pedig a járványügyi intézkedések miatt nagyon sok családnak a helyzete megváltozott. Így természetesen nőtt a frusztrációfaktor, és ez veszekedésekhez vezet, erőszakba csaphat át. Ugyanakkor tekintve azt, hogy a támogatáshoz való hozzáférés is korlátozott, ez is egy nagy probléma. Egyébként egy román nőjogi szervezet a Filia szerint 18%-kal nőtt azoknak a segélyhívásoknak a száma, amelyek a családon belüli erőszakkal voltak valamilyen módon kapcsolatosak 2019-hez képest. Ez szerintem egy elég hangsúlyos növekedés, és tekintettel arra, hogy Székelyföld statisztikailag együtt szokott mozogni a romániai trendekkel, feltételezhető, hogy Székelyföld esetében is hasonló a helyzet, bár az az igazság, hogy nem állnak ez idő szerint pontos adatok rendelkezésre tekintetben.
A mostani válság a felmérések szerint a nemek közötti egyenlőtlenség szempontjából egészen más, mint bármely korábbi. A nőket aránytalanul jobban sújtja, mint a férfiakat, ez derül ki legalábbis az Európai Parlamentnek a felméréséből. Van megoldás? Kinél a megoldás?
Én azt gondolom, hogy egyrészt valaki kell lábalnunk a járvány okozta a helyzetből, és a tekintetben biztató az, hogy növekszik az átoltottság, mert van esély arra, hogy azért mégis visszatérjünk belátható időn belül a járvány előtti normális életünkhöz. Tehát én nagyon-nagyon jó dolognak tartom ezt a felmérést, és egyáltalán az, hogy az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európa Tanács mind foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, ez számomra garanciát jelent arra nézve, hogy ennek lesz valamiféle konkrét kifutás és konkrét eredménye. Egyáltalán az a tény, hogy ilyen felmérés készült, az nekem számomra azt jelenti, hogy létezik egy szándék ezzel kapcsolatosan, hogy az elkövetkezőben valamiféle jogharmonizáció nak a javaslata az elkészüljön.
Nagyon sok mindenről beszéltünk itt az elmúlt 28 percben, nem érintettünk még egy kérdést. Mit tehet a nő? Mit tehet egy nő? Mit tehet az a nő, aki bántalmazott, aki egyedül van, vagy mit tehet az a nő, aki segíteni szeretne társain?
Mindenképpen nem szabad a szőnyeg alá söpörni ezeket a problémákat, mert ebben az esetben sajnos az a tapasztalat, hogy a probléma súlyosbodni fog. Segítséget kell kérni. Ha első körben nincs is bátorsága a nőnek a hatóságokhoz fordulni, akkor a megfelelő segélyszervezeteket kell keresni. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ne hallgassunk ezekről a kérdésekről. Az erőszak nem magánügy, ezt tudjuk mindannyian, és egyébként nem szabad elfogadni. Azok, akik pedig segíteni szeretnének, azok mindenképpen figyeljenek oda azokra a hangokra, amelyek olyan nőktől érkeznek, akiket esetleg bántalmaznak, mert nagyon-nagyon fontos, hogy a társadalom hogyan reagál ezekre a kérdésekre. És fontos lenne, hogy ezzel kapcsolatos társadalmi stigma az megszűnjön, mert ilyen esetben azért amennyiben nem lenne a társadalom részéről egy ilyen, hogy elfordulok, hogy nem látom, nem az én dolgom, akkor talán a bántalmazottaknak is könnyebb lenne elmondani, hogy mi történt velük.
A társadalmi stigmát, a társadalmi bélyeget legtöbbször a férfiak sütik rá a nőkre. Mit kell tegyen a férfi? Mit vár el a nőtársadalom a férfiaktól?
Mindenképpen az, hogy támogassák ezeket a kezdeményezéseket, és fejezzék ki a támogatásukat és a szolidaritásukat ebben a tekintetben, és tekintsenek úgy erre a nőkérdésre, ami nem valamiféle fenyegetése a nők részéről, és ne úgy fogják fel, hogy ez valamilyen szinten férfi ellenes, mert egyébként én hallottam ilyen véleményeket is, hogy akkor ez a férfiak jogait sérteni valahogyan, nem. Ez egyáltalán nem sérti a férfiaknak semmilyen jogait. Ez mindössze azt jelenti, hogy egy normális és harmonikus kapcsolat kellene létezni a férfiak és nők között, és itt az erőszaknak ebben egész egyszerűen nincsen helye.
Legyen ez a végszó, Benkő Erika politológusnak, a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat igazgatójának. Köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Önöknek, kedves hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Rákóczi Kinga kolléganőm jön a legfrissebb hírekkel, én pedig holnap a szokott időpontban a 17 órai híradó után friss Naprakésszel. Legyen szép estéjük, Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.